Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, az apostol az Isten színe előtt hálával köszöni meg a filippi testvéreknek a segítségnyújtást. Áldott legyen az Isten, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságomban. Ez a mai ige hirdetés témája advent második vasárnapján a felolvasott ige alapján. Közösséget vállalni. Közösséget vállalni a nyomorúságban. És ahogy készültem erre az ige hirdetésre, elsőként ez a kifejezés izgatott, és szerintem szorul magyarázatra, hogy mit jelent itt a nyomorúság. Mégis jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságban. Ez a nyomorúság nyilván először is az a konkrét élethelyzet, amelyben az apostol megköszöni a közösség vállalást és a segítségnyújtást. Az apostol fogságban volt, római fogságban, nehéz körülmények között, és a filippi gyülekezet nem feledkezett el róla. Nyomorúságos helyzetében ezt köszöni meg az apostol, és nyilván mindannyiunk életének megvannak azok a nyomorúságos élethelyzetei, mélypontok, próbatételekkel teli időszakok, kudarcok, nem várt fordulatok, betegségek, amikor mi magunk is konkrétan megtapasztaljuk ezt a nyomorúságot életünk bizonyos szakaszaiban. Amikor azonban az apostol a nyomorúságról szól, akkor ennél sokkal többre gondol. Nem csak az ő és a mi helyzetünk esetleges, konkrét és az adott helyzetben nagyon fájó nyomorúságaira, hanem ennek a kifejezésnek teológiai értelme, teológiai töblete van. Mindezeken túl az emberlét nyomorúságáról van itt szó. Amit bocsássatok meg újból és újból, ismétlen, mert így tudom a legrövidebben, legtömörebben összefoglalni. Az Istentől elszakadt élet nyomorúsága, a bűn, a betegség, a halál, a gonosz hatalma. Ez az emberlét nyomorúsága, az emberlét alaphelyzete, amely minden körülmények között, minden korban, minden kultúrában, minden időben, minden történelmi helyzetben mindent visz. Olyan érdekes testvérek, hogy ez a nyomorúság, ez a bűnrontott a nyomorúság, ott van még egy kegyesen kedves, finom megjegyzésben is. Ott van a taktikázásainkban, az érdekképviseletünkben, ott van a küzdelmeinkben, a harcainkban, a háborúimban. Isten nélkül mindenkor, mindenkorban, kultúrában ez a nyomorúság jellemző ránk. És el kell mondani, hogy ott van még a jóindulatú, látványos segítségben is, ami önmagában nagyon fontos. Szükség van rá, tehát nem szabad lebecsülni, de mégis ott van nagyon sok látványos, jótékony segítségben is ez a nyomorúság, mert igazából a saját lelkiismeretünket akarjuk ilyenkor megnyugtatni, és nem is a másikról van szó, akinek adjuk, akivel közösséget vállalunk a nyomorúságban, hanem igazából rólunk van szó. El kell mondani nektek, hogy az elmúlt héten ezt nagyon keményen megtanította velem az én uram, ugyanis a Dunántúli Református Egyházkövet fenntartásában lévő Nádocsi anya és csecsemő otthon porig égett, mert egy nyest elrágta a vezetéket, elektromos zárlat keletkezett, és kiégett a teljes épület. Nem történt személyi sérülés, hála legyen az Úrnak, de az éjszaka történik, akkor nagyobb lehet a baj, és nyilván, hogy nem a nyestet állítják a falhoz, mert ilyenkor megkeresik mindenképpen a felelőst. Amit ezek után átéltünk, az valóban az emberi nyomorúság maximuma, még a segítő jó indulatban is, mert nem a hatósági vizsgálatokról van szó, azok kötelező elemei egy ilyen folyamatnak, de a kommunikációs és a katasztrófa turizmus rettenetét ilyen módon még nem tapasztaltam meg. Segíteni akarunk, és könyörögni kellett, hogy egyelőre hadd tájékozódjunk, és legyenek szívesek egyelőre ne segíteni, azzal segítenek, hogy egyelőre nem segítenek. Magam azt kellett megállapítanom, hogy ennyire élvezzük a másiknak a nyomorúságát. Az ember lét nyomorúsága mindenkor, minden körülmények között még a látványos segítségben is valahol ott van ez, nem is beszélve az ember létnek a töredékességéről, hogy ebben a világban semmi sem kész, semmi sem maradéktalan, semmi sem teljes. Korrektúráztunk egy könyvet, másfél éve négy ember olvassa, a beívet tartok a nyomdába. Én már a leadott, már nyomdában élő anyagban valaminek utána kerestem, és akkor vettem észre, hogy két igehely közé nem tettünk szó közt és pontos vesszőt. No, hogyan lehetséges ez, hogy négyen átnéztük, kifolyt a szemünk, és üvölt a hiba, és bennmarad, nem veszük észre. Természetesen az ilyen dolgokat tudni kell elengedni, ez csak példa. Hogy igyekszünk, de itt, ebben a világban minden töredékes. Szóval, amikor az emberi nyomorúságról van szó, ami az eredeti görögben a klipszisz, ott valami olyanról van szó, mint amikor egy szűk sikátoron megyünk keresztül, és úgy kell magunkat átpréselni a hosszú szorongatatáson keresztül a kiárat felé, hogy jobbról, balról összekaristoljuk magunkat, beverjük a fejünket, össze kell kucorodni. Szóval ez a szorongatott állapot, nem csak az apostol konkrét helyzete, a fogsága, a konkrét szorongattatás, hanem az emberlét nyomorúsága, amelyből felkiáltunk, és amelyből felkiált Pál is, és itt érkezünk meg az igényekhez, hogy ó, én nyomorult ember, hát kicsoda szabadít meg engem? Hol van az igazi maradéktalan megoldás, vagy a Heidelbergi K.T. hitvallása válasza is rögzíti ezt, hogy milyen nagy az én bűnöm és nyomorúságom, milyen nagy az én nyomorúságom Isten nélkül, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg. És a mai igében olyan gyönyörűen megszólal az evangélium, hogy amikor az apostol megköszöni a filippi testvérek közösség vállalását vele a nyomorúságában, akkor először ebben a hálaadásban és köszönetben, a kontextusból, a szövegkörnyezetből csak is ez következik. Azt a közösség vállalást köszöni meg, amelyből minden emberi közösség vállalás fakadhat, hogy az Isten Jézus Krisztusban egyszer s mindenkorra közösséget vállalt velünk, ami nyomorúságos életünkben. Nem hagyod bennünket ebben az állapotban. És olyan Istenünk van, aki nem éri be fél megoldásokkal, aki maradéktalan, tökéletes munkát végez, vagyis az élő Isten velünk való közösségvállalása a nyomorúságainkban, megváltó közösségvállalás. Megváltó közösségvállalás, ami azt jelenti, hogy Isten velünk van a nyomorúságban, de úgy van velünk a nyomorúságban, hogy közben kihoz, kiszabadíthat bennünket egy adott nyomorúságból, és hányszor megtapasztaltunk már ehhez hasonlót, hogy konkrétan segített az Úr, kiszabadított, megszabadított, kiutat adott, szabadítást adott, megoldást adott, ott, ahol már emberileg nem láttuk a megoldást. De még ennél is többről van szó, mert nem csak velünk van, ami élő Istenünk, úgyhogy kiszabadít bennünket a nyomorúságból, hanem velünk van úgy is, hogy megszabadít bennünket. Értitek? Ha nem tenné is, Dániel 3.8, ha konkrétan nem adna egy adott nyomorúságból már látható módon szabadítást, ő akkor is megszabadított bennünket a Jézus Krisztusban, mert megváltott bennünket, és ez a végső megoldás a miénk. Vagyis az Isten közösségvállalása az emberi nyomorúsággal egy megváltó közösségvállalás, egy maradéktalan megoldás. Velünk az Isten, aki sokszor kiszabadít, vegyük észre, hányszor szabadított ki, volt velünk, tartott meg bennünket, adott konkrét szabadítást, de megszabadít, vagyis megváltott bennünket, ha már ebben a világban nincs megoldás, akkor is van megoldás a Jézus Krisztusban. Mert a Jézus Krisztusban az történt, és olyan nehéz ezt a ma emberének, ezt a teológiai titkot visszaadni, hogy a Golgotai kereszten elszenvedte az emberi bűn minden nyomorúságát és agresszivitását csendben, megjegyzés, visszavágás, hang nélkül, imádságos szívvel, a Zakariás mondja, nem erővel és hatalommal, hanem az Úristen lelkével, mint Isten fia, hogy ez lenne az egyetlen egy megoldás, csendben, imádságban elszenvedte, elhordozta, mint Isten fia, de nem csak csendben, tehetetlenül elszenvedte, elhordozta, hanem legyőzte azt, mert harmadnapon feltámadott a halálból. Megváltott emberek vagyunk, Isten közösséget vállalt velünk a nyomorúságban. Ezért mondja az apostol, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert ez egy megváltó közösségvállalás. Mindenkor érvényes a Krisztusban. És nem a mi erőnkről van szó, amikor az apostol mondja ezt a jól ismert igét, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mert ezt igazából úgy lehetne lefordítani, ezt a jól ismert igét, hogy mindenre erős Krisztusom van. Ott is, ahol már az emberi lehetőségek véget érnek. Velem az Isten, aki kiszabadíthat, sokszor kiszabadított, de egyszer s mindenkorra megszabadított. Mindenre erős Krisztusunk van. És hogyha így tekintünk a konkrét nyomorúságainkra és az emberlét előbb részletezett nyomorúságaira, akkor nem hiába kiáltunk fel, hogy jó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg bennünket, mert Isten Jézus Krisztusban ilyen hatékonyan, maradéktalanul vállalt velünk közösséget minden nyomorúságunkban. Hát ebből következhet, csak is ebből. Az isteni krisztusi közösségvállalásból az a közösségvállalás, amit mi emberek gyakorolhatunk egymással. A ránk bízottak körében, első renden, aztán a testvérek közösségében, és aztán még ki az az egy-két ember, akit a belterjes közösségen túl egy adott időszakban rád bízott az Isten. És így utal az apostol a filippi testvérek vele való közösség vállalására, hogy mondja az apostol, hogy én rendben vagyok, én tudok szűkölködni, bővölködni, mindenbe be vagyok avatva, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít, mindenre erős Krisztusom van, de mégis. Jól tettétek, hogy közösséget vállaltatok velem a nyomorúságban, és hogy krisztusi lelkülettel vállaltatok velem közösséget a nyomorúságban. Igazi krisztusi szeretettel. Mert ahol ez a krisztusi szeretet jelen van, ebben az emberi segítségnyújtásban, azt észre lehet venni. Köszönöm, hogy noha mindenre van erőm a Krisztusban, ti mégis közösséget vállaltatok velem, krisztusi szeretettel, megjegyzés, kommentár nélkül. Mert tudjátok, mi többnyire úgy tesszük, hogy segítünk, és akkor valamit még hozzáfűzünk, és azzal mindent lerontunk. Megjegyzés, kommentár nélkül, őszinte, krisztusi szeretettel, amikor látjuk a segítség kereteit, határait, az én lehetőségeimet, hogy mit tudok segíteni, nem tudom a világ összes problémáját megoldani, de kik azok, akiket az Isten különösképpen rám bízott, segítség kereteit és határait abban a mértékben, hogy valamikor azzal tudok segíteni egy adott ponton, és ezt észreveszem, hogy a másikat a nyomorúságában akkor éppen békén hagyom, és erre nagyon nincs érzékünk. És miközben segítek, látva a kereteket, a határokat, mindig az Isten Krisztusban közölt, megváltó, maradéktalan közösség vállalására mutatok rá minden diakóniai szeretet mozdulatomban. És ha van még egy pár perc türelmetek, akkor erről a konkrét közösségvállalásról hadd szóljak néhány mondatot, nem tudom az idő előre haladtával kifejteni, de annyira benne van az igében, hogy milyen ez a közösségvállalás, hogy mi közösséget vállalhatunk egymással a nyomorúságban, mi, akik tudjuk, hogy az Isten Jézus Krisztusban közösséget vállalt velünk. Ez a közösségvállalás először is ritka. Azzal a krisztusi szeretettel, ahol tényleg érzed, a krisztusi tiszta özetlen szeretetet ritka, de van. És mindig van Istennek egy-egy ilyen emberi eszköze, akit a nyomorúságban mellénk állított, azt vegyük észre, és azért legyünk nagyon hálásak, vagy mikor nekünk kell Isten eszközeként a másik mellé állni. Ritka, de van ilyen segítség. Ritka, mondja az apostol, hogy senki nem vállalt velem közösséget. Csak és egyedül ti. És ennek a közösség vállalásnak a jellemvonása az is, hogy rendszeres. Nem csak most adtatok, amikor nagy bajban voltam a fogságban, hanem korábban Tesszalonikába is küldtetek a szükségleteimre. Magyarázzuk meg akkor az egész igét, amit felolvastunk. Vagyis, hogy ez a segítségnyújtás ritka van, és rendszeres. Tehát nem csak egy fellángolás, hát a nárocsi ügyet már mindenki elfelejtette. Három napig roppant, aztán jön egy újabb ügy, aztán kész, most már nem számít. Tehát mindig mi így vagyunk keresztények, hogy fellángolunk, valamire rácuppanunk, aztán kifáradunk, és aztán abba adjuk. Hogy ez a közösségvállalás a meghatározott keretek között rendszeres, folyamatos. Ezekkel az emberekkel életünk utolsó percig tart. Ritka, de van, rendszeres, a nyomorúságban konkrét segítség kell, konkrét, ahogy az apostolnak konkrétan segítettek, egy konkrét bajban lévő embernek, egy konkrét testvéri közösség, egy konkrét emberen Epafroditoszon keresztül segítséget nyújtott, szeretett csomagot készített, adományt, mert konkrét segítségre van szükség, ami aztán rámutat a Krisztus megváltó szeretetére, és kölcsönös ez a segítségnyújtás, ez is úgy benne volt az igében, kölcsönös testvéri, az adás és az elfogadás viszonyában. A negyedik fejezetben folyamatosan említi ezt az apostol, hogy az adni tudás csodája és az elfogadás művészete, és mikor melyiknek van az ideje, tudok adni és tudok elfogadni. És egyedül veletek volt közösségem az adás és az elfogadás csodálatos viszonyában. Ez egy kölcsönös viszony, egy testvéri viszony, egy krisztusi viszony, amelyben megtapasztaljuk, hogy a Krisztus testének a tagjai vagyunk, ugyanakkor nem egy üzleti viszony, hogy most én adok, aztán majd te fogsz következni, és bevasaljuk egymáson, hanem éppen ezért úgy kölcsönös, hogy testvéri és krisztusi. És még valami. Nem látványos, nem kirakat, nem doppergető, ahogy a mi úrunk az adakozásról, a diakóniáról ezt mondja. Az evangélium hirdetésének a kezdetén senki nem vállalt velem közösséget, csak egyedül ti filippiek. Az evangélium hirdetésének a kezdetén, amikor sokan még azt sem tudták, ki az a Krisztus, mi a Jézus Krisztus evangéliuma, ki az a Pál apostol, amikor Pál apostol nem volt relatíve, legalább a kezdeti gyülekezetekben, azoknak a belterjes közösségében egyfajta sztár, hanem teljesen ismeretlen volt. Ti akkor, már akkor vállaltatok engem. Mi szeretünk a híres, látványos, keresztény életben is felfutatott sztárok mellé odaállni, meg látványos ügyek mellé odaállni, pedig ez csendben kellene. A kudarcot szenvedettek mellé is odaállni, akik a saját bűneik miatt csúsztak le, és ezért mindenki kifarult mögülük, nem látványosan, de ezzel a krisztusi szeretettel. Ugye ez a néhány igevers szinte gyakorlati tanácsokat ad, hogy ha Isten közösséget vállalt velünk, akkor mégis milyen jó, hogy mi közösséget vállalhatunk egymással, ezzel a krisztusi szeretettel, minden kommentár nélkül, amely ritka, de van, vegyük észre, rendszeres, konkrét, kölcsönös és soha nem látványos, de mindig Istentől való. Nagy a nyomorúságunk. Áldott legyen az Isten, hogy közösséget vállalt velünk Jézus Krisztusban. Mindenre erős Krisztusunk van, nem hagyott bennünket ebben a nyomorúságban. Így mi is nyomorúságban közösséget vállalhatunk egymással, ahogy a filippiek az apostollal tették. Itt és most. Ki a te embered? A családban, a gyülekezetben. És azon túl még egy valaki, aki egészen más gondol a világról, mint te. De akit az Isten rád bízott a nyomorúságban. Utolsó mondat, december 5-én hálaadást tartottam, hajnalban indultam valahová, Még üres volt itt teljesen az utca. A decemberi hidegben ragyogott a nap felkelte. Készítettem is egy fotót a Baross utcáról. De jó volt akkor egyedül lenni, csendben lenni, kicsit elcsendesedni. És megköszöntem az Úristennek annyi mindent. Sok nyomorúságot éltem meg, de ő közösséget vállalt velem, és áldottak legyenek azok az emberek, akik közösséget vállaltak velem a nyomorúságban, és hiszem, hogy én is közösséget vállalhattam sokakkal a nyomorúságban. És hogy sok-sok évtizedet, most nagyon profánul mondom, de értsétek a magyarázat szerint teológiailag jól, hogy sok-sok évtizedet az ő kegyelméből még megúszhattam baj nélkül. És az én hálaadásom zengék többes számban. Mindenki fordítsa le maga életére. Úgy legyen, amen. Imádkozzunk. Urunk, a nyomorúságainkból kiáltunk fel hozzád. De úgy kiáltunk, mint akik tudják, Krisztusuk van. Köszönjük, hogy te velünk vagy. Te kiszabadítottál bennünket egyszer s mindenkorra. Megszabadítottál bennünket. Áldunk téged, hogy advent idején, bűnbánat idején ezt az örömhírt, ezt az evangéliumot zenged, ezzel oldasz fel bennünket, és ezzel bátorítasz. Jó ebben a bizonyosságban élni. És köszönjük neked, hogy a te közösségvállalásod által, szent lelked erejével van lehetőségünk közösséget vállalnunk egymással. Urunk Istenünk, tudjuk, hogy nem a lehetetlent várod tőlünk. Te látod, tudod, hogy mennyi bajunk van nekünk, magunknak is. De éppen magunkról elfeledkezve, nem csak a magunk bajaival foglalkozva lesz könnyebb a mi terhünk is. Ha közösséget vállalunk egymással, ha meglátjuk konkrétan azt az egy-két embert, akit te különösképpen ránk bíztál, nem mindenkit bízol ránk, de vegyük észre azokat, akik a mi embereink, és legyünk hálásak azokért, akik a nyomorúságban igazi, tiszta, önzetlen, krisztusi szeretettel mellénk álltak. Köszönjük, hogy ez a testvérek közösségének a szíve, lelke, áldása. Élünk abból, hogy mindenre erős Krisztusunk vagy te, Urunk. És éppen ezért mi is közösséget vállalhatunk a nyomorúságban egymással, hogy ne a nyomorúságra tekintsünk, és ne a nyomorúságé legyen az utolsó szó, hanem azé, hogy a te néped örvendező, bizonyossággal, reménységgel megáldott nép. Így légy ezzel a gyülekezettel, minden testvérünkkel, azokkal is, akik nem tudtak eljönni, adj nekünk áldott adventi időt. Élő Istenünk, hallgass meg a mi könyörgésünket. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. A testvérek figyelmébe ajánljuk az adakozást, amely az Isten tisztelet része, tudván, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja mi Urunk Istenünk. Mindezek után a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, Istennek, a mi Atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen, maradjon mindenkor mi velünk. Amen.